köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Köszöntjük az Érdefem 101.3 hallgatóit, ez itt a kicsit megújult köztünk marad szolgáltató magazin Jakab-Aponyi Noémival.
És Nagy Emesével.
Arra gondoltunk, hogy ezen a héten annak kell lennie a témának a köztünk maradban, hogy elkaszálták az isztambuli egyezményt. Az indokok között az is ott volt, hogy a magyar jogrendszer az így is elég erős ahhoz, hogy megvédje az áldozatokat, vagyis hát a bántalmazottakat. Illetve, hogy a kormány még a veszélyhelyzet előtt ugye bejelentette, hogy a 2020-as év valóban az áldozat segítség éve lesz, de ugyanakkor minden héten kapunk egy-egy olyan híradást, amiben arról olvashatunk, hogy kieresztettek egy olyan férfit a letartóztatásból, aki cigicsikkeket nyomkodott el a feleségén, vagy pedig egy nagy követ nem kap börtönbüntetést azért, hogy 19 ezer gyermekpornográf képet találtak a számítógépén. Próbálunk utána járni, hogy tényleg elég erős a magyar jogrendszer ahhoz, hogy megvédje az áldozatokat, és hogy hova fordulhatnak tényleg az áldozatok, vagyis hát a bántalmazottak, vagy talán még jobb szó rájuk a túlélők, reméljük, hogy tényleg túlélők.
Közben pedig ugye azt is tudjuk, hogy az elmúlt hetekben, sőt hónapokban világszerte megnövekedett a családon belüli erőszak száma, kezdve Kínától, ahol a krízis után beadták tömegesen a vállópereket, a kereseteket, és ebből aztán lehet sejteni, hogy ez nem lett másként Magyarországon sem, vagy más európai országban, hát majd kiderül, hogy milyen számok vannak, ki hogyan méri, milyen statisztikák alapján lehet egyáltalán megismerni azt, hogy mi a helyzet, akár itthon, úgyhogy ennek is utána nézünk ma.
Akivel indítani fogunk, sajnos ő is érintett volt, tehát hogy bántalmazott volt, most pedig egy olyan közösség tagja, aki pont, hogy fellépnek a bántalmazottak mellett, hogy ők is legyenek erősek, érezzék úgy, hogy védik őket, mert hogy valóban ez a szerepük. Általában Marcon a férfiakat kell elképzelni motorral, mert hogy ők a szerint motorosok, és aki bemutatja őket, illetve az a saját történetét, az Móruth Szilvia. Móruth Szilviával beszélgetünk, aki szelíd motoros most már, de annak idején sajnos érintett is voltál. Elmesélnéd a történetedet?
9 éve lesz, hogy megismerkedtem valakivel. Nagyon nagy szerelemnek indult, éjjel-nappal együtt voltunk, nem volt semmi látható jele, ami később történt. Majd összeköltöztünk. Igaz, hogy az összeköltözésünk után szinte rögtön észrevettem, hogy valami nem stimmel, de a szerelem az elvakítja az embert. Úgyhogy a nagy szerelemből közös munka lett, éjjel-nappal együtt voltunk, együtt dolgoztunk, ő két gyereke, én két gyerekem, meg mi ketten így éltünk együtt. Viszont sajnos nagyon sok alkoholt fogyasztott az én volt párom, ami azt jelenti, hogy napi 5 deci, 7 deci töményszesz, plusz hozzá még néhány sör. És hát van, akinek ez a esélyét, máját teszi tönkre, hát neki az idegrendszerét tette tönkre, tehát ezért voltak elég komoly problémák, sok-sok veszekedés, cirkuszolás, készemelgetés, csúnyán beszélek a másikkal, stb. Én sosem hagytam magam, és ebből voltak még nagyobb problémák, tehát még nagyobb háború. Viszont összekötött minket a közös munkánk, meg tudtam, hogy az alkohol okozza ezt a problémát, úgyhogy én próbáltam ezt húzni és segíteni rajta, akár leszokni az alkoholról, ilyesmi. Több-kevesebb sikerrel volt olyan, hogy nem ivott 4 hónapig, és akkor nem volt semmi probléma. Aztán elfajultak a dolgok, és hát amikor már nem bírtam tovább, mert mindennapossá vált ez az agresszív ordibálás, veszekedés, kiabálás, kézemelgetés, ráncigálás, akkor azt mondtam, hogy elég volt, és akkor költözzünk külön, tehát akkor el kellett, hogy költözzenek a kis közös otthonunkból, viszont a közös munkánk nekünk még maradt, egy fél évet még ráhúztunk együtt erre a munkára. Az elején pokol volt, tehát én senkinek nem kívánom azokat a dolgokat, amiket én keresztül mentem, aztán próbált normalizálódni a dolog, mert szerette volna rendbe hozni ugyebár ezt a kapcsolatot, mert a szerelem a részéről nagyon nagy volt, így megemberelte magát, fogalmazunk így, viszont csak néhány hónapig. És aztán egy januári napon, tavaly januárban volt egy őrült nagy veszekedés megint, nyilván nem hagytam magam, ez odáig fajult, hogy lögdösődés, és ebben a lögdösődésből nekem eltört az ujjam is. Hogy ekkor eldöntöttem, hogy jó, én egy percig nem vagyok hajlandó tovább vele dolgozni, és akkor én titokban költöztem el a kis közös műhelyünkből, eljöttem, természetesen előtte elmentem a rendőrségre feljelentést tenni, legnagyobb döbbenetem az volt, hogy a rendőr azt mondta, hogy nincs itt semmi probléma, nem kell feljelentést tenni, menjek nyugodtan haza, és majd ők fölhívják telefonon, és higgyem már, minden rendben lesz. Úgyhogy fel is hívták telefonon, nagyon szépen beszélt akkor a rendőrrel, de miután letette a telefont, attól kezdve megint a pokrot jártam meg, hogy kirúgatja a gyerekemet az egyetemről, tudom a másik hova jár iskolába, tudom hol laksz, tönkreteszem az életeteket. Tehát ez a rengeteg-rengeteg fenyegetőzés, ez a kapcsolatunkban is megvolt, mikor neki agyborulása volt. De akkor én már tudtam, hogy el fogok jönni a műhelyből, és tavalyi év február 3-án titokban összecsomagoltam a műhelybe a saját holmiaimat. Hát az övének nem a felét, vagy a közösnek nem a felét, hanem valamivel kevesebbet hoztam el, hogy ne legyen probléma, de ez is problémát okozott. És miután eljöttem, na akkor jött megint a pokoljárás, tehát fenyegetőzés, idejött a házhoz, bement a pincébe, elvitt dolgokat. Másnap én elmentem nyilván távoltartást kérni, mert féltem, a lányaim is féltek, és utána megjött a telefonhívás, hogy a bíróságon fogja elvágni a torkomat, nem érdekli, hogy én bírósághoz fordulok, vagy rendőrséghez, az egész életét arra teszi fel, hogy megnyomorítson. A bíróságon ott már egy kicsit visszább vett, ott úgy tűnt nekem, hogy talán bánja az egészet, de az ilyen típusú emberek esetleg egy pillanatig bánják, de amikor megint jön az agyukban ez a agyborulás, olyan tudom, minek nevezzem, akkor minden kezdődik előről. Úgyhogy utána éppen még beszéltünk egymással, mert voltak közös dolgaink, közös autó, ilyesmi. Megint próbálkozott, hogy rendezzük a kapcsolatot, de azt mondtam, hogy én nem, én soha többet, és mivel elutasítást kapott tőlem, ettől még nem lett vége a történetnek, hanem hiába tiltottam le mindenhonnan, fenyegető üzenetek, rágalmazó üzeneteket kaptam a hirdetési oldalakon, tehát ahol bárki tud bárkinak üzenni tulajdonképpen. Gyerekemnek szexuális tartalmú üzenetet küldött rólam, szóval szörnyű dolgok voltak, de akkor már azt mondtam, hogy soha semmire nem vagyok hajlandó reagálni, mert ha reagálok, akkor fog problémát okozni ez a dolog.
De ezzel különben nem is tudtál rendőrségre menni, vagy ez senkit sem érdekelt már?
Elmentem a rendőrségre, de senkit nem érdekelt már, igen. Ez annyira kicsi dolog, amit én értek, hogy kicsi dolog, csak aki ebbe benne él, annak nem olyan kicsi. Tehát lehet, hogy kicsinek számít, hogy a lányomnak küldje az üzenetet, aztán nekem, meg mindenfélének lehord minket, meg fenyeget. Persze ettől sokkal nagyobb problémák vannak, meg súlyosabb zaklatások nőkkel szemben, de aki benne él, annak nem jó és félelem.
A szeléd motorosokkal mikor találkoztál? Tehát, hogy neked még tudtak-e segíteni, vagy már csak utána ismerted meg őket?
Nem tudtak segíteni, nem tudtam, hogy léteznek. Én nekem 92 óta van nagy motorból jogosítványom, de miután megszülettek a lányaim, így kimaradt 20 év motorozás az életemből, ők fölnőttek, tavaly megtörtént ezzel a kapcsolattal a végleges szakítás, és akkor úgy döntöttem, hogy élem az életemet, veszek újra egy motort, és újra motorozom. És tulajdonképpen én csak motoros társaságot kerestem az interneten, mert itt nem voltak nekem barátaim sem, ismerőseim sem, hiába itt élek már Budapesten lassan 9 éve, mert miután én a volt páromat megismertem, mivel éjjel-nappal együtt voltunk, nem alakultak ki barátságok, tehát így nem, hogy motoros ismeretség, barátság sem, és akkor így internetes felületen ismerkedtem meg a szelíd motorosokkal, és fogalmam nem volt, hogy mit csinálnak, hiába volt odaírva, hogy zaklatások ellen, én csak azt néztem, hogy motorozás. És amikor többször találkoztunk, akkor döbbentem rá, hogy hoppá, mi az ő céljuk, és hogy biztos a sors nem véletlenül tette ezt, hogy megismerkedjek velük, és akkor úgy gondoltam, hogy én is ahol tudok, segíteni fogok.
Milyen ügyekben tudtok segíteni? Tehát nyilván önbíráskodásig nem fajul el sosem a dolog, arra vigyáztok? Vagy itt azért vannak ilyen marcon a kinézetű emberek, akik, hogyha megjelennek mondjuk a bíróságon, akkor kicsit visszavesz a volt kedves férj vagy élettárs?
Igen, ez pontosan így van, tehát önbíráskodás nincs. Arra nagyon vigyázunk, hogy mindenféleképpen csak a törvényes kereten belül legyünk ott. Igen, elkísérjük a bíróságra a hölgyet, hogy mondjuk odaérjen, mert olyant is hallottunk már, hogy sajnos nem ért oda a bíróságra, mert útközben valamilyen savas folyadékkal sikerült szembe találkoznia, ami rejtélyes módon, de hogyha szerintem sétálnak utána, sétálunk utána, csak úgy beszélgetve, 5-10-15-en motorosok vagy motorra pontosan arra járunk, akkor nem biztos, hogy találkozik ezzel a savas folyadékkal.
Illetve ki is tudjátok menekíteni, hogyha adott esetben az kell.
Így van, igen. Volt olyan eset is, hogy sokszor ígérte már az úriember, hogy el fog költözni, és akkor na most menjen oda a hölgy is, és a saját lakásába, és akkor majd most visszaadom a kulcsot, és elhozom a holmiaimat, de ez minden esetben kudarcba fulladt, mert se nem vitte el a cuccát, se nem adta vissza a kulcsot, még a hölgyet érte atrocitás, és hát miután ezt megunta, mi elmentünk, és pontot kávéztünk a hölgynél. Nem szóltunk senkihez semmit, de a kulcsot visszaadta, és a holmiát is elvitte.
Te magad hogyan értékeled ezt az isztambuli egyezménye kapálását?
Olyan, minthogyha ha másodrendűnek tartanák a nőket, vagy a gyengébbeket, nem feltétlenül nőket, mert akár gyerekeket is, tehát a gyengébbeket, minthogyha erről nem kellene beszélni, hogy őket bántják, minthogyha nem akarnának nekünk vagy rajtunk segíteni, tehát valahogy a törvény, nem tudom, hogy miért, mint nagyon sok mindenben, valahogy a másik oldalon áll, mindig valahogy a rossz oldalon áll. És ez szörnyű, ez fölháborító, nem tudom, hogy valaha fog-e változni. Nem nagyon hiszem, hogy fog változni.
De ti ott lesztek, és akkor tényleg figyeltek arra, hogy az önbíráskodáshoz ne is menjetek közel, ugyanakkor meg a magyar jogrendszer hiányosságait igyekeztek pótolni.
Mindenen feletti menni kell, tenni és csinálni kell valamit.
Hogyan lehet titeket elérni? Tehát, hogyha valakinek szüksége van a segítségetekre?
Facebook oldalon is, hogyha beírja a keresőbe, hogy szelíd motorosok az zaklatások ellen, úgyis megtalál, vagy van egy honlap, a Szelíd Motorosok oldala, ott van e-mail cím elérhetőség, a szülőatya ennek az egésznek, Mihály Zsoltnak ott van a telefonszáma, e-mail címe, vele föl lehet venni a kapcsolatot, és akkor ő általa megyünk majd tovább.
Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Móru Cilviával beszélgetünk, aki bántalmazottból lett Szelíd Motoros.
Ezt csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy Szilvia esete ugye arról számol be, hogy az a férfi, aki őt bántotta, aki sarokba szorította ő egy alkoholbeteg, alkoholfüggő ember, hát nem így kell elképzelni minden bántalmazót. Több diplomás esetekről is tudunk, a szakma is tud róla. Nem, nincs senkinek a homlokára írva azt, hogy bántalmazó, sőt nagyon okosan és ügyesen tudják megtéveszteni ám a külvilágot. Úgyhogy ennyit szeretnék ezt hozzá.
És hogy milyen furcsa, hogy tényleg, hogy a fordítottja is igaz, tehát hogy tényleg nagyon ügyesen tudják becsapni ők a környezetüket, mármint ezek a bántalmazó férfiak, és hogy közben itt vannak ezek a kis szelíd motorosok, akik nem kicsik, és első látása nem szelídek, de mégis rettentő szelídek, ahogy hallom itt az elmesélésekből, és hogy tényleg ugranak sokan, hogyha szükség van rájuk. Egy kicsit velük is folytatjuk, majd a zene után, illetve egy rövid filmmel, amit ráadásul egy érdi színésznő forgat.
Érdefem 101.3. Hey.
Vannak lányok felőten a viszonyunk, de kihozzák a tériszonyom, mikor együtt iszunk. Vannak lányok kedvesek, de beborul az ég. Ha meglátom az exét, kifakul a kép. De van egy lány, aki nem ugyanúgy néz rám, akinek egy festmény, ez a csúnya fej. De van egy lány, aki nem ugyanúgy néz rám, de a hívom nem veszi fel. Az ember néha téved, az ember néha érez olyat, ami még sincs, vagy másképp van. Az ember néha téved, az ember néha néz, de idővel másképp lát.
Voltam fent, és voltam lent. Volt, hogy véletlenül szerettem, de ha kapnék még esélyt, mindig melletted ébrednék. Voltam fent, és voltam lent. Volt, hogy véletlenül szerettem, de ha kapnék még esélyt, mindig melletted ébrednék.
Ja, vannak lányok, gyönyörű a mosolyuk, egyszer nézel másra, már rendelik a koszorút. Vannak lányok egyszerűen elképesztő szépek, de bármennyire igyekszem, soha rám sem néznek. Van egy lány,
aki jobban kell.
De van egy lány, akitől a szívem jobban ver. De van egy lány,
aki jobban kell.
De a hívom nem veszi fel. Az ember néha téved, az ember néha érez olyat, ami még sincs, vagy másképp van. Az ember néha téved, az ember néha néz, de idővel másképp lát.
Voltam fent, és voltam lent. Volt, hogy véletlenül szerettem, ha kapnék még esélyt, mindig mellette ébrednék. Voltam fent,
voltam lent. Volt, hogy véletlenül szerettem, de ha kapnék még esélyt, mindig melletted ébrednék. Melletted, 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 melletted.
Igazán az lehetek
melletted.
Ki letörli a sebeket
melletted.
Nincs semmi másom
melletted.
Csak az, amit tehetek.
Voltam fent és voltam lent. Volt, hogy véletlenül szerettem, de ha kapnék még esélyt, mindig melletted ébrednék. Voltam fent és voltam lent. Volt, hogy véletlenül szerettem, de ha kapnék még esélyt, mindig melletted ébrednék. Melletted.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Ez itt még mindig a Köztünk marad, az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja Jakab Aponyi Noémival.
És Nagy Emesével.
És a mai témánk az, hogy az isztambuli egyezmény elkaszálása után a magyar jogrendszer tényleg van-e olyan erős, hogy megvédje a bántalmazottakat, hogy ne váljanak áldozatokká, hanem inkább túlélőké. Fejesít a színésznő, a legjobb színésznő díjat nyert 2012-ben Magyarországon, és 6 másik díjat is Los Angelesben, egy nemzetközi websorozatfesztiválon 2013-ban. Aztán most a karantén alatt, ahogy otthon unatkozott, jött az ötlet egy régi-régi filmtervéről, hogy ezt most már ideje lenne megvalósítani, de akkor ezt Fejes Rita színésznő fogja nekünk most elmesélni. Fejes Rita színművésznővel beszélgetünk, aki egy Fús nevezetű rövid filmet karolt most fel, illetve úgy tudom, hogy te vagy ennek a projektnek az ötletadója, tehát hogy a te fejedben született meg ez az ötlet?
Teljesen jók a titkos információid, és üdvözletem a hallgatóságnak is. Ez így van, tehát a film ötlete, meg egyáltalán a teljes háttere az így az én szívemben, lelkemben, meg fejemben született meg.
Na, mert ugye egy nagyon fontos témát karoltál föl, miről szól majd ez a rövid film?
Igazából itt a családom belüli erőszak témájában forgatjuk ezt a filmet, és nem annyira a fizikai brutalitásra fogunk rámenni a filmben, hanem inkább a nézőknek az elméjét fogjuk megmozgatni. Nem a brutalitásával akarunk hatást elérni, hanem a fantáziával, ami a nézőkben van, és szerintem az sokkal kedvetlenebb, mert mindenki egy kicsit a saját moziát fogja nézni. Nyilván, amikor az ember egy ilyen témához nyúl, akkor az valamiért nincs távol tőle. Volt szerencsém azért ilyen helyzetben felnőni, még hogyha én nem is voltam én magam a szenvedő alanya.
Tehát gyerekként tanulja voltál?
Hát meglehetősen sokszor így családom belül. És aztán valahogy ez a kísérlet, ez így egy további békén hagyott, és aztán valahogy úgy értett. Nem tudtam ezt a démont így nagyon kezdve várni, és ott majd ő valahol. Hát időnként így van, hogy belerondít az életemben, úgyhogy most itt felnőtt valóban is beletutattam két különböző alkalommal egy-egy ilyen történetben. De azt gondolom, hogy ez nem is történt volna velem soha, akkor is olyan szinten együtt tudok érezni, azt gondolom, talán ezért is lettem színészről. Annyira át tudom venni valaki másnak a nézőpontja, akkor illetében történeteket magamra tudom húzni és ölteni, hogy azt hiszem, ha én nem is tapasztalok meg ilyet, nekem akkor se lett volna nagyon távol tőlem egy ilyen helyzet, vagy hogy csináljak valamit azért, hogy ez ne így legyen a nagyvilágban. Heti egy nő hal bele abba, hogy a drága jó párja otthon megveri. Persze nem csak a nőkért szól ez a film, vagy ez a gondolat, idősekért is elvétve akarnak férfiak is egyébként, aztán 3%-át teszik ki a családon belül erőszak a férfiaknak, de hát könyörgöm, a 97%-át nők és gyerekek szenvedik el. Havonta egy kis gyerek azért hal meg, mert agyonverte az apja, a nagyapja, az anyja, vagy valaki a családján belül, ami borzalmas. És ez csak a hivatalos statisztika, amikor egy kicsit jobban utána néz ennek az ember, akkor lesz, hogy nem ez a tényleges adat, de ez az, amit hivatalosan közölnek, mert ez borzalmasan sok. Egy élet is sok edény. egy-két támogató már így felkarolt minket, ezek személyek, ezek önálló személyek, civilek a pályán, úgymond, akik pontosan ugyanennyiatt úgy érzik, hogy valamit tenni kell, elszenvedtek ilyen helyzeteket, láttak ilyen helyzeteket, akkor nem cselekedtek, vagy nem tudtak cselekedni, és valahogy így az univerzummal ki akarnak békülni, és valahogy mérlegre tenni a saját jó érzésüket, vagy becsületüket, vagy tenni akarásukat, és így támogatták be néhányan a filmet, és ez óriási, óriási dolog.
De hogy mi a célja magának a filmnek, azon kívül, hogy felhívjátok ezekre a tragédiákra a figyelmet?
Nyilván ez lenne valahol a fő célja, hogy nem csak a pusztába kiáltani ezeket a szavakat, hanem azokat, akik most talán csendben vannak, azoknak azt mondani, hogy van lehetőséget felszólalni, és gyere te is, és együtt hangosabbak vagyunk, talán meghallják, amíg egy országban az elkövető, addig, amíg meg nem halad drága jó áldozat, addig szabadon és tulajdonképpen teljes védettségben sétálgathat a következő áldozatára vadászva, addig ez abnormális.
Térjünk rá a filmre, mi az, amit elárulhatsz akkor magáról a történetről, illetve a stábról, illetve amit már említettél is, hogy nagyon sokan csatlakoztak vagy támogatnak titeket magánemberként.
Koronavírusos történet miatt egy színésznöként így otthon elkezdtem kihúzogatni azokat a fiókokat, mivel munkám nem igen van, amik régóta a dédolgetett terveim vagy álmaim voltak, és szép sorban nekéltem megcsinálni őket, és egyszer csak ez az ötlet így megtalált. Tulajdonképpen Szirák Tamás operatőr keresett meg egy horrorfilm miatt, és ez a horrorfilm ez odáig fajult, hogy azt mondta Tamásnak, hogy ez nagyon jó, nagyon tetszik, mit szólna, hogyha ez nem egy horrorfilm, és nem arról szólna. És akkor a Tamás azt mondta, hogy pár nap múlva, hogy nem hagyja nyugodni a gondolat, és ő teljes mellszélességgel a mellett, hogy ezt valósítsuk meg. Így aztán Szűs Dóra, a forgatókönyvíró, és nagyon sokan a fotós, aki a drónt hozza. Tehát egyszerűen elkezdtek csatlakozni olyan emberek hozzánk, akik a fizikai bántalmazás minden formáját magánemberként elítélik, és tudtak annyi időt, meg pénzbeli energiát arra fordítani, hogy fogták magukat, és eljöttek, és azt mondták, hogy megcsinálják velem ezt a filmet, aminek azóta Fuss munka címe lett. Reméljük ez marad is, mert nem bele vagyok szeretve. Illetve Szelin Motorosatok az zaklatás ellen csoport, aki hát azt hiszem mostanra körülbelül 1000 motorosból áll Magyarországon egy önkéntes csapat, akik tulajdonképpen a jelenlétükkel segítenek az áldozatoknak és azoknak, akik félelemben élnek. Őket megkerestem, mert évek óta így követtem azt, hogy mit csinálnak. Sajnos, amikor nekem magánéletben szükségem lett volna, akkor nem tudtam, hogy léteznek, de most már tudom. És megkérdeztem őket, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha ezt valahogy mi együtt csináljuk ezt a filmet. Én segítem őket, ők segítenek minket. Szó nélkül benne voltak ebben a történetben, úgyhogy a hétfői forgatáson már egy kis ízelítőt kapunk belőlük. 15 motoros jön ki a helyszínre, és remélem, hogy így együtt sokkal erősebbek is leszünk, és ott helyre eljut a filmnek a híre, de nem a filmnek a híre kell, hogy az embereket megérintsen, hanem magának a témának, és annak, hogy igenis lehet tenni, mindig lehet tenni valamit.
Te játszod majd a főszerepet.
Én elsősorban színészként találtam meg magamnak ezt a feladatot. Szűs Dóra, aki a forgatókönyvet megalapálta a kis elmondásaim alapján, ő lesz a rendező, nem az első rendezése lesz. Én megjátszom, és aztán ő felügyeli, hogy mit játszom, és hogy játszom, és az kellőképpen jó lesz. Tehát több mint izgalmas feladat. Ezt olyan szinten elő kell bányásznom magamból, hiszen körülbelül 7 lapot alatt tartom ezeket az élményeket magamban egy 7. szobában a kék szakás próbárában, de nem baj, előhozzuk, és aztán azt gondolom, ez a színház, meg a film amúgy is gyógyítja az embert.
Hát akkor nem félsz a forgatástól.
De nagyon bátor is vagyok.
Említetted, hogy azért rátok férnek is támogatás, hogyan támogathatnak titeket?
Igazából van egy oldalunk az egyik közösségi oldalon, a Fuss Short film néven, és megosztások, média, bárki, aki úgy érzi, hogy ez neki fontos, nyilván anyagi segítség is nagyon jól jön. Az egész tábról elmondhatom, hogy hónapok óta nincsen munkája, de nem csak azért, hanem mert ez senkit nem érdekelt, és ez óriási, az összes tártag. Az első szóra megtaláltam őket, és azt mondták, hogy igen, jönnek, és ez van ilyen fontos. Szóval ezt mi ingyen is megcsináljuk, mert ez olyan mértékben szív de annyira, annyira jó érzés, amikor ez másnak is fontos.
Fejes Ritának akkor nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy hamarosan majd hallunk a filmről is.
Köszönjük szépen, és hát nagyon remélem, hogy ez más is megtalál, és megszólít ez a pici riport, és remélem majd a filmet láthatják majd nálatok is, vagy valahogy majd az érdieknek előbb eljut a híre, miután én Érden élek most már 10 éve, és hát maradok is még egy darabig, ezt úgy látom. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Fejes Rita színésznővel beszélgettünk tehát a Fús című rövidfilmről, aminek a rendezője, illetve forgatókönyvírója Szűcs Dóra, Fejes Rita mellett a másik főszereplő Nyutali Norbert, a kamera mögött Szirák Tamás áll, fotózásért Kóbor Attila a felelős, a drónért Gulyás Antal, a hangért Szilvás István, és a segítők a szelíd motorosok a zaklatás ellen. Fejes Rita tehát azt ígérte, hogy rövid időn belül készen lesznek, úgy néz ki ezzel a filmmel, illetve lehet persze támogatni ezt a projektet, akinek van hozzá kedve.
Nagyon magára vannak hagyva ma a bántalmazottak, tehát hogy a civilek oldják meg ezeket a helyzeteket, belejösszük képességű színművésznők, jó érzésű emberek, tehát akkor hol van itt a jogvédelem? Erről is fogunk beszélgetni hamarosan.
Maradjanak köztünk, ezzel jövünk majd vissza. Sometimes I wonder, we got the
man to dine, catch me ballin' out in London. Tom Brady with the paper, I go Super Bowl Sunday. You son bold, crazy running to the hundreds. I keep my neck on my wrist at least 100. Told the trolley to the gang, Black Wall Street. Shark blue coupe with the shark feet. Must a millionaire can't get them off me.
Gucci man to dine, catch me ballin' out.
We survive the thunder and escape the hunger. And sometimes I wonder, we got the push your buttons, we gotta somehow get out of town. We drove for ages, never looking back once. They wanna cage us, but we prefer our freedom. Call us outrageous, well how about now?
Don Diablo,
Gucci man, and Don, catch me ballin' out in London. Tom Brady with the paper, I go Super Bowl Sunday. You son bold, crazy running to the hundreds. I keep my neck and my wrist at least 100. Hood, hood with the money and they loving it. She got comfortable, she call me by my government. Pull up in the Rolls with the white seats
and pull off in a Porsche like a car thief.
Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Ez itt a Köztünk marad, az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja, a két műsorvezetővel, Nagy Emesével
és Jakab Apony Noémivel.
Az átlagosnál másfélszer több családon belüli erőszak történt márciusban Magyarországon, és miután világszerte kijárási korlátozások léptek életbe a koronavírus miatt, szinte borítékolható volt, hogy rövid időn belül megugrik majd az esetek száma. Ezt közölte az Országos Kríziskezelés Információs Telefonszolgálat, az OKIT. A korábbi hetekhez képest jelentősen többen telefonáltak hozzájuk, de hát mi lett most, ugye május közepén. ki tudja a számokat, a Patriarhátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület képviselőjét kérdeztem.
A telefonnál Spronc Júlia, Patent Egyesület jogász munkatársa. Mit gondol egyáltalán, hogyan tudnánk valós képet kapni a családon belüli bántalmazásokról, honnan kaphatnánk viszonylag pontos számokat erről?
Pontos képet továbbra is csak a reprezentatív jellegű kutatásokból tudunk szerezni, mert ami bejövő megkeresések vannak, ugye akár az office-nál, akár a civil szervezetek által fenntartott vonalakon is, azok mind-mind csak a jéghegy csúcsa. Azt látjuk, hogy valóban van egy emelkedő tendencia. Nyilván pontosan lehetett azt is tudni, hogy azok a körülmények, amik itt a karantén, illetve a kijárási korlátozás által kialakultak, azok meglehetősen kedvezőek lesznek a párkapcsolati családon belüli erőszak kiteljesedésének.
Tehát akkor nem lehet róla a valós számunk, mint ahogy a hatodik pofon is simán elcsattan a heti átlagban, és aki segítséget folyamodik, annak már tényleg nagyon nagy bajban kell lennie, illetve olyan bátornak kell lennie ahhoz, hogy kinyújtsa a kezét. Márpedig sok olyan érvet lehet hallani a politikai szereplőktől, hogy azért jó úgy, ahogy van a jogrendszerünk, mert az európai számok is hasonlóak. Világítsa meg ezt, van ebben igazság, vagy honnan nézzük mi ezeket a számokat, és honnan ők?
Hát ez egy fél igazság, mert az arányszámok tekintetében ez valóban így van, mert amivel mi kalkulálunk, hogy az élete során minden ötödik nőt ér a párkapcsolatában fizikai vagy szexuális erőszak, ez azért a világ elég sok országában így van. Sokkal-sokkal több emberről van szó, hogyha figyelembe veszük mondjuk a szexuális zaklatásokat akár a munkahelyen, akár a közterületen, hogyha nem csak a fizikai visszaéléseket nézzük, hanem mondjuk párkapcsolaton belül is a szóbeli gazdasági bántalmazást, a lelki pszichés visszaéléseket, tehát egy állati nagy tömegről van szó, ami való igaz, hogy külföldön is nagyjából és egészéből stimmel, azonban egy lényeges különbség van, amiről nem egy szót a kormányzati média, és az a halálos áldozatoknak a száma, amiben viszont oltári nagy különbség van, és ez az a pont, ahol egy országnak a családon belüli erőszakkal szembeni fellépésének a hatékonyságát lehet nézni, ahol mérni lehet, hogy valóban hogyan működik egy rendszer, nem az sima erőszak esetek számában, hanem a halálos kimenetelű ügyek arányaiban. Szintén nem tudok pontos statisztikát mondani, mert én azt gondolom, hogy ez is egy nagy probléma Magyarországon, hogy az adatgyűjtés az nem transzparens, nem átlátható, nem logikus, nem összevethető más országokéval, de nagyjából amit itt ki lehet csillapítani, az az, hogy azért hetente minimum egy nő meghal Magyarországon családon belüli erőszak miatt. Ez inkább mostanában a kettő felé tendál, mint az egy. Na ez azokban az országokban, ahol foglalkoznak, és ténylegesen, tehát nem csak szavak szintjén, hanem a tettek mezején is fellépnek, ott ez sokkal-sokkal kevesebb. Ausztria, Anglia, még ha az amerikai, ahol ugye tudjuk, hogy micsoda fegyverkultúra van, még ott is lényegesen kevesebben halnak bele. Az életeket tud menteni a szakszerű és időben történő beavatkozás.
Magyarán ez azt is jelenti, hogy nem azért tudunk számokat itt a családon belüli erőszakról Magyarországon, mert olyan a bejelentések vagy a jogsegélyhez fordulók száma, hanem azért inkább árulkodóak a számok, mert konkrétan meghalnak a nők ezáltal, míg Nyugat-Európában ezek szerint többen fordulnak, vagy bátrabban fordulnak jogsegélyért, ezért vannak ott konkrét perek, ezáltal számok.
Igen, igen, ami számaink vannak, az egyrésztről még ami nem jelenik meg amúgy a hatósági statisztikában, azt is csak az Európai Uniónak köszönhetően tudjuk, ami 2012-ben végzett az összes tagállamban egy reprezentatív kutatást, így Magyarországon is többek között, és 2014-ben hozta nyilvánosságra, mi ezekkel a számokkal operálunk azóta is. Magyarországon családon belüli erőszakot utoljára 1998-ban mértek. Másrészt való igaz, hogy hát millió egy oka van, amiért nem tudunk irányszámokat mondani. Egy volt az, amit én említettem, hogy ugye hozzánk egy szűk rétege az esetszámnak fordul. Másrészt valóban, ahogy elhangzott az imént, az, hogy nincs bizalom a hatóságokban, az nagyon széles körben tapasztalható. Amik megjelennek a hatóságok előtt ügyek, azok a súlyos erőszak esetek, többek között igen az emberölések, a halált okozó testi sértések. Amikor kijött ez az Európai Uniós statisztika egyébként, mint mondtam 2014-ben, akkor az én kollégáim fogták magukat és összevetették azokat a számokat, amit a bűnügyi statisztikában találtak, és arra jutottak, hogy a fizikai, illetve szexuális erőszak esetében ilyen 416-szoros látencia tapasztalható. Nem lehet nagy változás azóta, ugye itt 6 évről beszélünk, mert hogy nem volt egyáltalán gyakorlatilag semmi fajta kormányzati beavatkozás ezen a téren, sőt, hát ugye most már 2 hét óta tudjuk, hogy még az isztambuli egyezmény ratifikálásában sem reménykedhetünk. Politikusok szájából hallottuk, hogy valójában itt minden szép és jó. Azt is hallottuk, hogy a kormány az olyan kívül elkötelezett, és szívén viseli a családon belüli erőszaknak az ügyét, viszont kézzelfogható változások nem voltak azóta, úgyhogy inkább én azt gondolom, hogy nőtt az esetben, mint hogy csökkent volna.
Bármi pozitív tapasztalat az elmúlt évtizedekhez képest van-e, amit összetudna szedni?
Egyértelműen van, és nyilván nehéz is lenne benne maradni ebben a munkában, anélkül, hogy az ember bármiből azért tudna erőt meríteni, és sikerélménye lenne, és ami tényleg így nagyon látványosan, nagyon radikálisan változik és javul, az a nőknek, az érintetteknek, és ugye általában a nőknek a tudatossága, nagyon sok tudást, információt megszereztek, nagyon hamar tömegesen azonosítják az erőszakot, nevet adnak neki, sokkal hamarabb lépnek, mint régebben, keresik a szabadulási, a menekülési pontokat, és hát mi azt gondoljuk, hogy a sértetti körnek, a potenciális áldozatoknak a tudatosodása az lényegében előfeltétele a változások kikövetelésének. Hát azt szoktuk mondani, hogyha elég mérges nő lesz Magyarországon ahhoz, hogy villamosokat borogassanak, vagy mi is meg tudjunk csinálni, tető alá hozni egy lázadást, amikor így blokkolja a női népesség az országot, akkor lesz változás ezen a téren.
Tehát a kritikus tömegről beszélgettünk itt a végén. Spronc Julival, a Patent Egyesület jogász munkatársa volt a vendégünk.
Magyarországon ezek szerint sokkal több nőt és gyermeket gyilkolnak meg, mint ami az Európai Uniós átlag, és hogy erről valahogy miért nem kommunikálnak.
Hát lehet, hogy az a lényegre tapintottunk ezzel a témával, persze. Tehát nem kell olyan statisztikát bemutatni, ami a sok-sok mögött és ez alatti eseteket mutatná fel.
Nézzük meg, hogy hova mehetnek azok, akik mégis túlélik valahogy a otthoni bántalmazást.
Zene után a Lea Otthon Családok Átmeneti Otthona intézményvezetője Varga Hegyi Eszter lesz a vendégünk. Az otthon befogadja a nehéz sorsú anyákat és gyermekeiket, akik lehetőséget kapnak sorsuk rendezésére. Az ott eltölthető 1+1 év alatt. Ez tehát a Köztünk Marad, az Érdefem 101.3 szolgáltató műsora Nagy Emesével.
És Jakab Apanyi Naémivel.
Érdefem 101.3.
köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Megnövekedett a családon belüli erőszak száma világszerte a koronavírus járvány ideje alatt, így van ez Magyarországon is egy márciusi mérés szerint. Erről beszélgettünk a korábbi percekben. Most itt van velünk a telefonnál Varga Hegyi Eszter, a Lea Otthon intézményvezetője. Jó napot kívánok! Ennek a járványnak a hatásait talán még önöknél nem lehet érzékelni.
De már érzékeljük. Az az igazság, hogy az utóbbi időben egyre többen jelentkeznek hozzánk, és a jelentkezők között is egyre több a bántalmazott édesanya, illetve várandós nő.
A honlapjukon az látszik, hogy a lakhatásukat elvesztett anyák és gyermekeik is számíthatnak itt befogadásra. Nem csak a bántalmazottak, vagy nem annyira elválasztható ez a két csoport?
Nekünk az elsődleges célcsoportunk a várandóság környékén, tehát akár várandósan, akár a szülés környékén krízis helyzetbe került fiatal anyák és gyermekeik, de szintén nagyon fontos kiemelt célcsoportunk a bántalmazott nők. És akkor a bántalmazott nők kapcsán akár nagyobb gyerekek is bekerülhetnek az intézményünkbe. A korábbi években körülbelül olyan 30%-ot tett ki a bántalmazottak aránya, ami az utóbbi 2-3 évben 40% fölé emelkedett.
Azt mondják a jogsegély szervezetek, hogy betudható ez a fajta növekedés annak is, hogy bátrabbak a nők, legalábbis vállalni bátrabbak a civilek felé azt, hogy ők valójában bántalmazottak, míg máskor vagy korábban talán ezt inkább elhallgatták. Hol lehet az igazság?
Hát azt gondolom, hogy mind a kettő igazság. Egyrészt bátrabban felvállalják, másrészt valóban az utóbbi hónapokban nőtt is a bántalmazásoknak a száma.
Mit tudnak önök nyújtani ebben a biztonságot nyújtó otthonban, vagy vélhetően biztonságot nyújt? Volt-e már arra eset, hogy megtalálta önöket egy apa, vagy egy bántalmazó?
Igazából az a legfontosabb, hogy az első időszakban az édesanyák nálunk megnyugodjanak, ebben segítik őket a mentálhigiénés szakembereink, pszichológusaink, illetve a szociális munkásaink, és akkor utána, hogyha megnyugodtak, utána kezdődhet egyfajta építkezés és a jövőre koncentrálás. Az, hogy rájuk talál-e a bántalmazó, az nagyrészt az édesanyán múlik, ugyanis legtöbbször akkor jött hozzánk a bántalmazó, amikor az anyuka a békülés reményében az ígéreteket elküldve elárulta azt, hogy hol tartózkodik. Ezen kívül 2 olyan esetünk volt összesen 15 év alatt, amikor a bántalmazó rátalálta nálunk élő bántalmazottjára. Az egyik esetben a bántalmazó nagyon szisztematikusan végigjárt Magyarország összes anyaotthonát, és amikor hozzánk ért, akkor végül is nem találta meg a párját, mert az édesanyja mondta, a gyerekekért ment az óvodába, elértük őt telefonon, és az okitón keresztül tovább tudtuk őt menekíteni. A másik eset az egy szerencsétlen véletlen volt, mert a bántalmazónak egy ismerőse a környékünkön lakott, és a kertben meglátta az édesanyját, de ekkor sem került sor szerencsére konfrontációra, mert az otthon kapujai zártak, mivele mehetnek az anyukák, de idegeneket csak beléptető rendszeren keresztül engedünk be.
Mit gondol, hogy a civileknek, vagy a intézményi szociális munkásoknak, dolgozóknak mekkora szerepe lehet abban, hogy sikerüljön valamiféle megoldáshoz segíteni ezeket az anyákat? Ugye nincs sok ilyen otthon az országban, talán nem is a civil szervezeteknek kellene felkarolnia ezt az ügyet. Mi az ön benyomása erről a helyzetkezelésről?
Hát sokkal több ilyen intézményre lenne mindenféleképpen szükség. Magyarországon most már 150 körül van a családok átmeneti otthonainak a száma, és ezt egészítik ki a krízis otthonok, amik rövidebb időre, de azonnal tudnak fogadni bántalmazottakat. Ugye a családok átmeneti otthonaiba pedig nem kizárólag bántalmazottakat fogadunk. Ez úgy tűnik, hogy kevés, tehát bármilyen intézményvezetővel beszélgetek, mindenhol várólista van, szinte kizárt, hogy egy bántalmazott, aki azonnal szeretne szorult helyzetéből menekülni, egy hosszabb távú elhelyezést találjon. Nagyon jó azok itt, hogy az ő segítségükkel be lehet kerülni krízis otthonokba, de ezek ugye rövid távú megoldást tudnak csak kínálni, és onnél még tovább kell lépni az amúgy is traumatizált nőnek.
Igen, az OKIT, ez az Országos Krízis Kezelés Információs Telefonszolgálat, ugye jól tudom.
Igen, ez egy ingyenesen hívható segélytelefonszám.
És milyen segítsége van ennek a nőnek, vagy önök milyen feltétellel tudják elengedni egy-másfél év után, hogy családokat, nőket, hova van ilyenkor a tovább?
Hát ez nagyon-nagyon különböző. Van, aki egyből el tud helyezkedni, tud előtakarékosságot képezni, és esetleg képes egy albérlet fenntartására. Vannak, akiknek vannak olyan rokonaik, akikkel a kapcsolat úgy rendezhető, megerősíthető, hogy befogadják, de ehhez ugye az is kell jogilag a bántalmazóval való viszony valamiféleképpen rendeződjön, hiszen sokszor lenne befogadó, de a rokonok is félnek a bántalmazótól, és ezért nem tudnak igazán segítséget nyújtani. Akkor ami még jó megoldás, hogy a krízis otthont is működtető családok átmeneti otthonainál van lehetőség félutas ház létrehozására, ami további 5 évre nyújt lehetőséget a bántalmazott nőknek arra, hogy biztonságban, biztos fedél alatt éljenek. És hát, hogyha semmi sem sikerül, akkor még mindig a törvény arra lehetőséget ad, hogy egy másik anyaotthon, másik családok átmeneti otthona tovább segítse őket, amíg igazán a saját lábukra nem tudnak állni.
Köszönöm szépen a Lea Otthon intézményvezetőjét, Vargahegyi Esztert hallották.
Hogy ahogy hallottuk is a Lea intézményvezetőjétől, nagyon-nagyon kevés a menedékházak száma. Azt a bejelentést hallottam még valamikor évelején az Igazságügyi Minisztériumtól, amikor ugye azt is közhírré tették, hogy 2020 áldozatsegítésével lesz, hogy megduplázzák az áldozatsegítő központokat, mert ugye ebből jelenleg csak 3 található az egész országban, de ezek nem védett házak, csak arra jók, hogy tovább irányítsák onnan az áldozatokat. Tehát, hogy gyakorlatilag ezzel sem fogunk sokra menni, vagy hát fognak sokra menni a bántalmazottak, akiknek ezen túl is a civilek fognak segíteni, és talán saját maguk. De azt szerintem megígérhetem Nagy Mesel kolléganőm nevében is, hogy vissza fogunk még térni a témára.
Kénytelenek leszünk rá, úgy néz ki, igen.
És továbbra is nagyon nyitottak szeretnénk lenni az önök problémáira, témáira, történeteire is, úgyhogy legyenek szívesek, írjanak nekünk, hívjanak minket. Egy friss hír, hogy úgy néz ki, hogy átalakul az örökbefogadás menete, eltörölnek egy tanfolyamot, illetve talán kevesebb feltétellel örökbefogadó szülő lehet valaki, úgyhogy jövő héten próbálunk majd ennek utána járni. Kíváncsisággal várnánk az önök észrevételeit is, illetve témajavaslatait is, amiket megtehetnek az Érdefem Facebook oldalán, vagy pedig a 0620 431 31 77-es SMS számon is. A jövő héten is várja önöket a Köztünk Marad két műsorvezetője, Jakab Aponyi Noémi.
És Nagy Emese.
Köztünk Marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották.
A műsor termék megjelenítést tartalmazott.